Együtt lépünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk helyünkön maradva. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te vagy a mi kegyelmes megváltunk, üdvözítünk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk a világnak a forgatagából, zajából, karácsony előtti készülődésünk, meg annyi teendőnk zajából. Köszönjük te néked, hogy a te színed előtt megállhatunk és elcsöndesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy a te világod az más, mint a mi világunk. A mi világunk tele van sokféle nyugtalansággal, békétlenséggel, feszültséggel és bűnnel, tisztátalansággal, a te világod pedig tele van tisztasággal, szentséggel, tele van minden áldott dologgal. Köszönjük te néked, hogy megállhatunk most előtted, és kérhetünk, hogy a te világodnak kincseiben részeltess bennünket, szólj hozzánk, és áld meg a mi szívünket, akiket ma este itt összegyűjtöttél. Hadd legyen nyitott a szívünk a te igédre, lelked által munkálkodj bennünk, hogy engedjük hatni a te szavadat a szívünkben, az életünkben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Habakuk próféta könyvéből olvassuk. Habakuk próféta könyvének második részéből, a 6. verstől a 8. versig. Habakuk próféta könyvének második részében, a 6. verstől a 8. versig ezt olvassuk. Avagy nem költenek ezek minnyájan példabeszédet róla, és találós mesét rejá, ezt mondván, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé, de meddig, s ki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul esel nekik, mivel hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennük lakozók ellen való erőszak tételért. Kedves testvérek, a ma esti együttlétünkön egy újabb isteni jaj mondás van előttünk. Elmondtuk tegnap este, hogy amikor Isten jajt kiált valahol valakikre, akkor ezek az ő legsúlyosabb szavai közé tartoznak. Jelzik, hogy ő szent Isten, aki látja a bűnt, és gyűlöli is a bűnt, és meg is bünteti a bűnt azon, aki elkövette azt. Vagyis nem úgy viszonyul Isten a bűnhöz, ahogy mi emberek szoktunk, hogy olyan elnézőn, vagy lekicsinylőn, vagy szemet hunyón. Ő nem így viszonyul a bűnhöz, hanem egész máshogyan. De ugyanakkor ez a jaj kiáltás, ez kegyelem is. Kegyelem is. Mert ezzel Isten lehetőséget ad az embernek arra, hogy megértse, hogy mi az, ami nekem nem tetszik a te életedben, vagy a ti életetekben. Mi az, amiben bűnbánatot kellene tartanotok, keresni a kegyelmet, és újat kezdenetek, mert erre van lehetőségetek. Tehát kegyelem is ez a jaj kiáltás, bár az első pillantás, hogy ezt nem gondolnánk róla, inkább összerezzenünk, amikor meghalljuk ezt, hogy Isten jajt mond valami miatt valakire, esetleg ránk. Félelmetes dolog valóban, de ugyanakkor kegyelmes dolog ez. Olyan jó, hogy emlékezhettünk már tegnap este is az Úr Jézusra, akinek jaj lett azért, hogy nekünk ne legyen jaj. Ő meghalt a Golgota keresztjén, testi, lelki poklokra szállt alá, azért, hogy minket üdvözítsen. Azért, hogy nekünk ne legyen örök jaj, örök pusztulásunk a kárhozatban. Olyan csodálatos, hogy ha megítél bennünket az Úr valami bűnünk vagy bűneink miatt, akár ma este is, akkor tudjuk, hogy ő hozzá fordulhatunk, bocsánatért, kegyelemért, és őnála kereshetünk egy új életet, illetve kezdhetünk egy új életet, belekapaszkodva. Nos, a ma esti jajkiáltás Habakuk proféta szájából hangzik el. Habakuk, általában a gyerekek mindig mosolyognak a nevén, amikor meghallják, mert olyan humoros neve van, de nagyon szép jelentésű a neve, azt jelenti, hogy átkarolni, átölelni. Ez már nem olyan humoros talán, de szép. És azt csugalja, hogy szeretet lakozott ebben az emberben. Tényleg szeretet is lakozott benne, de ugyanakkor benne lakozott Isten igazsága is, és meg is szólalt a száján ez a határozott szó, amit itt olvastunk. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. Ez a kiáltás a prófétától nem Júda népének, nem a zsidóknak szólt, hanem a szöveg összefüggésből kiderül, hogy ő Babilonnak Babilonról prófétálja ezt, hogy majd eljön az idő, amikor rólad egy példabeszédet költenek, és ezt fogják mondani, hogy na, Babilon sorsa arra tanít minket, hogy jaj annak, aki rakásra gyűjtja, mi nem az övé. Ekkoriban Babilon még meg se hódította Izrael, Júdát, nem igázták még le, csak közeledett a babiloni birodalom Júda kis népéhez, el is söpörte pár évben belül. A próféta tud erről az isteni ítéletről, ami utol éri az ő népét, aminek ő is a tagja, és jogosan éri utol az ő népét. De tudja azt is, hogy Babilonra majd jön az Isten ítélete, mert túl ment azon a határon, amit Isten engedett neki. Mert igaz, hogy Babilont Isten ítélő eszközként használta fel, fenyítő eszközként használta fel Júda életében, de Babilon elbízta magát, és túlment azokon a határokon, amit Isten szabott volt neki. Túlságosan erőszakos, túlságosan kabzsi, túlságosan telhetetlennek bizonyult. Majd eljön az idő, mondja a próféta, amikor te rólad, aki még meg se údítottál minket, de nem soká megfogsz, néhány évtizeden belül. Majd eljön az idő, amikor azt fogják felőled mondani, hogy jaj, bizony arra tanít minket a sorsa ennek a nagy birodalomnak, hogy jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. No, ez gondoltam elmondani, hogy értsük jobban egy kicsit ennek a proféciának a címzetjeit. Minden esetre, hát most mi vagyunk a címzetjeinek a proféciának. Nem a babiloniak, hanem a magyarok, bár van, aki szerint van valami rokonság közöttünk, de hát ugyanolyan pogányok vagyunk mi is, mint azok voltak annak idején. Mi nekünk is szól ez. Nos, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. Jaj annak, akit ural a bírvágy, aki kabzsi módon nem tud megelégedni, aki erőszakkal mások tulajdonát, mások birtokát rabolja össze, őket nyomorúságba és szegénységbe döntve ezáltal. Kétségtelen, hogy itt az Isten nem valami szorgalmas, becsületes, tisztességes gyarapodást kifogásol, ugye, mert van ilyen is. Valaki dolgozik, hajt, küzd, és gyarapszik anyagilag minden szempontból. Isten ezt nem kifogásolja. De itt azt kifogásolja az Úr, hogy itt van ez a birodalom, amelyiknek a tagjai, a bírvágytól uralva, a kabzsiság hatalmába kerülnek, és erőszakkal teljesen tönkretesznek másokat. Erőszakkal, vagyis gyilkosság által is, meg más eszközökkel is kényszerítenek másokat a vagyonuk átadására, és őket teljesen földönfutóvá teszik, csődbe juttatják, kifosztják, ellehetetlenítik. Nyilván itt elsősorban egy anyagi fosztogatásról volt szó, amit a babiloni birodalom gyakorolt. De hát ez előfordult azóta más korokban is. Nem kell nekünk se nagyon visszamenni az időbe. Volt már így, hogy azóta is, hogy meg ezután is lesz, hogy az egyik nép úgy lép fel egy másikkal szemben, a saját bírvágyától dirigálva, vezérelve, kabzsi módon, hogy erőszakkal akarja megszerezni a másiknak a földjeit, a területét, a természeti kincseit, a javait. És volt már olyan is a történelemben, hogy nem egyik nép rontott így a másikra, hanem volt olyan is, hogy ugyanannak a népnek az egyik fele rontott rá a népének, saját népének a másik felére. A szocializmusban ugye úgymond az állam rárontott az emberekre, és elvette tőlük, amiért egy életen keresztül, vagy lehet már évtizedeken, vagy generációk óta dolgozott egy adott család. Rakásra gyűjtötték, ami nem az övéké volt tulajdonképpen. Kapzsi, rabló módon. Ezt ebben szerintem szinte itt nincs is olyan, aki ne tapasztalta volna ezt a saját bőrén. Aztán azt is tapasztaltuk a saját bőrünkön, hogy aztán, amikor eljött az idő, akkor megtörtént a rendszerváltás, és a rablott állami vagyon, hát, hogy finoman fejezzük ki magunkat, az ügyeskedők kezébe vándorolt át. De legkevésbé se azokhoz került vissza, vagy legalábbis csak nagyon kis részbe azokhoz került vissza, akiké eredetileg volt. Nos, ha most erről beszélek, akkor nagyjából értjük, hogy a próféta abban az időben, amikor mondta, körülbelül miről is beszélt. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a próféták azok csak úgy beszéltek, hogy a lelki dolgokról állandóan, nem lelki dolgokról beszéltek, hanem ilyen húsba vérbe vágó hétköznapi dolgokról, hogy bizony jött egy birodalom, jöttek emberek, akik fegyverrel voltak fölfe, hatalmuk volt, és erőszakkal elszedték az emberektől az anyagi javaikat, és mellékesen egyébként lelki javaikat is, meg szellemi javakat is elszedtek, de tönkretettek másokat. És ezt Isten nem nézte jó szemmel. Még akkor se, hogyha az a hatalmasság, az tőle származott, és az ő ítéletét hajtotta végre. De persze, majd megint visszajöjjünk egy kicsit a mi időnkbe. Hát nem lehet-e ide sorolni mondjuk azt a banki tevékenységet, amikor előállnak bizonyos bankok, bizonyos reklámokkal, és azt mondják, na ezt a kölcsönt vedd föl, és azt a kölcsönt vedd föl, és aztán ha fölveszi az ember, nagy naívan, akkor egyszer csak észreveszi, hogy mikor visszafizetem, addigra már háromszor annyit fizettem vissza, vagy legalább kétszer annyit, mint amennyit fölvettem. Ez is egyféle túllépés, vagy átlépés egy megengedett határnak, mert lehet tisztességes haszonra szedteni egy banknak, de van egy bizonyos határ, amit nem szabadna átlépni. Aztán van ilyen, hogy előjön egy politikai erő hatalmas ígéretekkel, ilyen nagy jólétbe, meg olyan nagy jólétbe segítünk benneteket, és aztán, amikor a nép a hatalomba szavazza, akkor csak fosztja ki a népet, és az adók formájába, és más egyéb formába is egyre kevesebb jut már a saját népének, mint ahogy azt megint sajnos látjuk. Ez is egyféle kifosztás, elszegényítése másoknak. De úgy is el lehet venni, testvérek, valakitől valamit, mondjuk egy nép vezetősége el tudja venni a néptől a szabadságát is. A szabadságot nem lehet így forintosítani, de azért mégiscsak van ilyen, hogy a népnek, a tagjainak van bizonyos szabadság jogaik. És korlátozzák őket azoknak a gyakorlásában. Meg lehet fosztani egy népet egy szelíd diktatúrában is bizonyos jogaitól, és lehet őket szegényíteni ezáltal. Aztán, hogy kicsit lejjebb ereszkedjünk a mi szintünkre, ugye, bár ez is a mi szintünk, van ilyen is, hogy hozzáfognak bizonyos média emberek, média szakemberek, s olyan műsorokat adnak a tévébe, amivel más embereknek a józan gondolkodását, vagy erkölcsi ítélőképességét teszik tönkre. Megfosztják őket valamitől. Ami eredetileg bizonyos értelemben az övéké volt. Amikor például Asperján György, akit már idéztem, meg még fogok is idézni, megírja maga Krisztus gyalázó, meg Mária pocskondiázó könyvét, meg Isten gyalázó könyvét, akkor ő neki ebből, hogy így mondjam, anyagi haszna lesz. De az biztos, hogy akik elolvassák azt a könyvet, azokat lelkileg, hitbelileg, gondolkozás szintjén is károsan befolyásolja, szegényíti, nyomorítja őket. Ez is egyféle kifosztás. Rakásra gyűjtöm, ami nem az enyém. Elszedem másoktól, amit az övéké lenne. Hát persze magunkra is nézhetünk itten, hogy mi vajon teljesen intaktak vagyunk, ilyen érintetlenek vagyunk ebbe a dologba? Mi vajon nem álltunk be azok sorába, akik másokat fosztogatnak valamilyen módon? Nem vagyunk mi is ilyen bírvágytól vezérelt emberek, kabzsi emberek, erőszakos emberek, akik másokat szegényítenek? Hát vannak testvérek olyan jelek azért az életünkben, amiből erre visszakövetkeztethetünk. Előfordulhat, hogy persze van, aki egy agresszívebb ember. Olyan agresszíven agresszív. Tehát olyan erőszakosan, na ez legyen, s az legyen, és dirigál a többieknek. És sokszor a dirigálással, követelőzéssel a cél az, hogy megszerezzek magamnak valamit. Más egy kicsit szelidebben agresszív. Mondjuk ez nem veri az asztalt, hanem csak olyan szeliden megsértődik. De addig van megsértődve, míg meg nem történik, amit el akar érni. Van olyan, aki csak olyan csendesen mogorva. És a mogorvaságával arra kényszeríti a másikat, hogy az csinálja meg, amit akarok. Tehát, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy valahogy a másiktól elszedek valamit. Lehet agresszíven, lehet szelid agresszíven. De a ténykedésem, a magatartásom oda vezet, hogy a másikat megfosztom mondjuk a békességétől, nem? Megfosztom a derűjétől, megfosztom a nyugalmától, meg az örömétől, elszedem tőle. Lehet a férjemtől, a gyerekemtől, a feleségemtől, az anyámtól, a nem tudom én kitől. Fosztogatom én is az embereket, és közben igazán magamra vagyok tekintettel. Mert az történjen, ami nekem jó lesz, ami engem gazdagít. Az én akaratom, az én elképzeléseim, az én terveim, azok valósuljanak meg. Aztán az is fosztogató magatartást, testvérek, amikor arra rákényszerítünk valakit bizonyos dolgokra, például rákényszerítjük arra, hogy hazudjon a másik. Rákényszerítjük arra, hogy lelkiismeretlenül cselekedjen. Haragra gerjesztünk valakit, mondjuk valaki ellen, mert elkezdünk ott susárolni valakit a 4 szem közt, vagy 6 szem közt, az ilyen, az olyan, és addig mondjuk, míg a másik megharagszik rá. És nekünk ez valahol jó, de annak a valakinek, annak meg nem jó. Ezt, testvérek, nagyon, nagyon csalafinták vagy tudunk mi lenni. Sokszor úgy vagyunk, olyan anyagias a gondolkozásunk, hogy mindennek megvan nálunk az ára, hogy így mondjam. Megvan egy jó szónak, egy segítségnyújtásnak, a szerelemnek, mindenért viszonzást akarunk kapni. Mert mi is, ugye kifogásoljuk ezt a kapitalista gondolkodásmódot, meg ezt a hódító, meg elnyomó mentalitást, ami a babiloniakban volt, de bennünk is ott van, bennem is ott van ez a lélek, ez a lelkület. Ugye? És hát ez nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy állandóan magunkat akarjuk gyarapítani. Saját magunkat. És egyszerűen hát szinte a jó cselekedeteinket is befektetésnek tekintjük. Csinálunk valami jót, és azt várjuk, hogy az Isten majd akkor a hasznot ugye tálcán szállítsa. Vagy ha én a másikkal kapcsolatban csinálok valami jót, neki mondok egy jó szót, vagy törődök vele, vagy nem tudom, várom, hogy majd viszonozza. Ha nem viszonozza, akkor megnézheti magát. Tehát egyféle ilyen szerencsétlen mentalitás lakozik a szívünkbe, testvérek. Ez a romlottságunknak megint a tükre, amit előttünk áll, és amit mutatja, hogy milyenek vagyunk. Másokat fosztogatni. Hányan élnek, testvérek, ma ilyen emberek körülöttünk? És nehogy mi is ilyenek legyünk, hogy így mondjam, már vérszívók, mert így is lehetne mondani. Szívjuk egymás vérét. Piócaként. Élősködünk, férjek a feleségekből, feleségek a férjekből, gyerekek a szüleikből, szülők a gyerekeikből. Élősködünk, és ha valami hasznot húzni mindig magunknak, magamnak, saját magamnak, valami előnyt kovácsolni. Hát persze, na hát honnan is vehette mondjuk egy hitetlen ember mondjuk egy kis örömöt, egy kis békességet, hanem a másik emberből. Neki nincs menny, ahonnan ő ezeket vehetni, ezeket a kincseit. Megpróbálja a másik emberből kiszívni. A másik ember elszegényedése árán ő majd meggazdagodik. Mert én akkor vagyok nyugodt, ha a másik ideges. Én akkor vagyok békés, ha a másik féltékeny. Szóval ez testvérek, egy elég borzasztó dolog, ez a másoknak ez a szegényítése. Persze szegényíthetünk úgy is másokat, hogy nem adjuk oda, amit nekünk adott az Úr. Ad nekünk valamit az Úr, hogy ezt adod a másoknak, sáfárkodj ezzel, lehet anyagi dolog is, de lehet szellemi dolog is, és nem adjuk oda. Nem adjuk oda, se azt a forintot nem adjuk oda, se azt a lelki, szellemi javat nem adjuk oda. Nem imádkozunk a másikért, nem szólunk hozzá egy szeretetteljes szót, nem simogatjuk meg a fejét, pedig ott letetten állunk az Úr, mi nem adjuk oda. Pedig odaadhatnánk, gazdagíthatnánk, de nem, mi megtartjuk, és ezzel fosztjuk ki. Hát, vizsgáljuk meg magunkat, testvérek, vizsgálja meg én is magamat, hogy én nem vagyok egy másokat szegényítő, fosztogató ember. Ilyen, olyan módszerekkel ügyeskedni, hogy nekem valahogy több legyen, s neki valahogy, na nem mondom ki, de végül is oda lyukadunk, hogy neki meg egyre kevesebb lesz. Pedig, és itt a másik alternatíva, hát vannak ugye másokat szegényítők, és lehetnénk mi másokat gazdagító emberek, valami pozitívumról is beszéljek már, ugye? Hát lehetnénk mi, ha a Krisztus gyermekei vagyunk, gazdagító ember. A másikat gazdag. Ilyen volt Pál apostol, mondjuk. Ugye? Mondja is, hogy ő és a munkatársai, ők gazdagítanak másokat. Mivel gazdagítanak? Az evangéliummal. A Krisztusról szóló örömüzenettel. Az a legnagyobb kincs. A kincsünk, ami cserépedényekben van. Ami nem a mi kincsünk, hanem az Istennek a nagy kincse, az evangélium, Krisztusról szóló örömüzenet. Hát Pál apostol ment mindenhova, és nem pénzért, nem előnyökért, nem haszonért, hanem ingyen, Isten iránti hálából, vagy Krisztus iránti szeretetből, ő adja mindenkinek, mondja mindenkinek a Krisztusról szóló örömhírt. Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és föltámadt. És általa bűnbocsánatot és örök életet kaphatunk. És higgyetek a Krisztusban, megváltomban. Most egyszerűen dióhéjban, ugye. Hirdeti az evangéliumot, és utána, amikor már megtérnek emberek, akkor ő azokat megint csak tovább gazdagítja. Írja nekik ezeket a leveleket, ugye? Amiket mi is olvasunk most, és akkor gazdagodunk mi is belőle. Lelkileg, hitbelileg, ismeretben, békességbe, szeretetbe, türelembe, az Istennel való kapcsolatba. Gazdagodunk. Pál a személyes látogatásaival is gazdagította azokat, akiket tehetett. Ugye elment ide, elment oda, ott volt, szerette őket, azok is szerették őt, és egymás hite által gazdagodtak ezek az emberek. Ez olyan szép dolog, hogy lehetne így is élni, hogy másokat gazdagítunk. Hát gazdagítom én a másik embert a szeretetemmel, az evangéliumon túl, a szeretetemmel, a megbocsátásommal, a vigasztalásommal. Az utóbbi időben a türelmemmel, egy-egy igével, az igazság beszédével, a hitét erősítettem, a reménységét gazdagítottam, a szentségük gyarapodását segítettem elő valahogy, gyerekeimnek, ennek annak, aki az utamba kerül, munkatársaimnak. Hát gondolkozzunk el ezen, testvérek, mert ha Krisztusai vagyunk, akkor ez egy nagy kiváltságunk, hogy mi lehetünk másokat önzetlenül, örömmel gazdagító emberek. Önzetlenül, örömmel gazdagító emberek. Csodálatos vonás ez Pálban is, de még csodálatosabb magában Istenben ez a vonás. Mert hát Pálban is csak azért volt, mert hogy Istenben ott van ez a vonás, ugye. Ő, aki annyira szerette a világot, mondja az írás, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Hát a legnagyobb gazdagságot nekünk Isten adta, amikor a fiát odaadta, hogy így mondjam, értünk. És ő általa meggazdagított bennünket, az ő, hogy mondja az írás, hogy adta őt, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. A Krisztus szegénység által mi meggazdagodjunk. És Krisztusban is ez az adakozás, testvérek. Az mindenkinek adott a Krisztus, amikor a földön járt. Neki nem volt semmije, úgymond, ugye, egy ruhája volt, meg még egy háza se volt, ahol a fejét lehajtotta volna. De mégis csak adott az embereknek bocsánatot, örök életet, testi gyógyulást, lelki gyógyulást, kapcsolatok helyreállását, békességet, eredjél békességgel. Tisztaságot, szeretetet, amikor hozzáért emberekhez, amikor szóba állt olyanokkal, akiket kiközösítettek már a többiek. Jézus egyfolytában adakozott, adott, másokat gazdagított. Méltó dolog, testvérek, és illő dolog volna, hogy mi, ha ismerjük tényleg őt, ugye mi is akkor erre a páli szintre, hogy igyekezzünk legalább eljutni, hogy ne fosztogassunk már másokat, hanem gazdagítsuk egymást. Ez olyan csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten tényleg azért ad nekünk annyi mindent, lelkileg is, hogy mi azt továbbadjuk. Továbbadjuk. És itt még nem is csak most lelki javakra gondolok, hanem akár gondoljunk olyan szellemi javakra is. Mondjuk Bachnak adta Isten azt a képességet, hogy tudjon zenét írni. És a Bach nem tartogatta, kuporgatta, hanem megírta a különböző passióit, meg motettáit, meg én nem tudom, orgona műveit, meg, amit megírt. Gazdagított másokat vele. Rembrandt megkapta a festő tehetséget Istentől. Hát miért kapta? Azért, hogy otthon üljön azt a falat pingálja fehérre, vagy? Nem, hanem hogy megfesse azokat az éjjeli őrjáratot, meg a többi képeit, ugye? Másokat gazdagító emberek, testvérek. Lehet, mi is azért kaptuk a magunk nem csak lelki, hitbeli ismeretanyagát, képességeit, hanem egyáltalán a hétköznapi képességeinket, tehetségünket, hogy mi azzal másokat gazdagi, a kreativitásunkkal, a művészi képességeinkkel, amink van. Mi lehetünk másokat gazdagítók, testvérek, ebben a világban, és leélhetnénk akár így egy életet. Nem abban a görcsben, hogy mit tudnánk még magunknak ugye megszerezni, meg begyűjteni, hanem mit tudnánk másoknak odaadni. Jaj azoknak, akik másokat fosztogatnak, és áldottak azok, akik másokat meggazdagítanak. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy aki ad, az az ember soha nem lesz szegényebb. Sőt. Még ő gazdagodik közben. Ez egy igen csodálatos dolog, testvérek, hogy aki babiloni mentalitású, aki rakásra akarja gyűjteni, mi nem az övé, az egyre szegényebb lesz. Akinek még nincs semmije, de amilyen van, az továbbadja, az meg egyre gazdagabb lesz. Sokszor még anyagilag is, de lelkileg, hitbelileg mindenképpen. Ez egy csodálatos, fordított logika itten, ami Isten országában így működik. Ha mi adunk másoknak örömöt, busásan kapjuk vissza. Megbocsátást, busásan kapjuk vissza. Minden türelmet tanúsítunk. Többet kapunk vissza, mint amennyit mi adtunk. Több, sokkal többet. Sokszor még úgy van, hogy feleségem mondta egy időszakban volt, hogy ő vette ide a virágot. Tehát mindig kiment a piacra, és vette a virágot. Mondtam, hogy elkérjük a Szilva Lacitól a pénzt a virágra. Mondtam, nem kérjük el. Mi is hozzá tudunk ezzel is járulni a gyülekezet életéhez, legalább egy pár csokor virág van a templomban. És testvérek, higgyétek el, hogy amikor ez az időszak volt, nem azért mondom, de hát ha 50-szeres pénzt nem kaptunk vissza azokért, amit oda kiadtunk, mert egyszer csak jött valaki, azt mondja, gondoltam, a családnak adok 10.000 forintot. Jön más valaki, azt mondja, gondoltam, itt van 5.000 forint. És a virág került, nyár vége volt, mert került 150, 200, 300 forint, mit kérjünk el? Nem kell elkérni semmit. Hát ez kis dolog, de hát Isten nem ad vissza többet, esetleg még anyagi, nem biztos, de nem ad vissza többet lelki javakból. Tehát olyan csodálatos, testvérek, az, hogy aki így tud adni másoknak, mert az Úrtól kapott dolgait adja tovább, az az ember nem lesz szegényebb, hanem az az ember egyre inkább meggazdagodik, és egyre többet tud adni is. Mert Isten megáldja az ilyen embereket. Hát másokat fosztogató, vagy másokat gazdagító ember vagyok-e én? Ezen kellene mostan elgondolkoznunk. Megértve azt, hogy persze kérdés, hogy mi mit gondolunk magunkról, meg kérdés az, hogy esetleg a mi gyerekeink hogy ismernek bennünket, vagy a mi feleségünk, vagy férjünk hogy ismer bennünket, vagy a gyülekezeti lelki testvérek hogy ismernek minket, hogy mi csak belőlük hasznot húzunk, vagy adunk is nekünk valamit, adakozó vagy fosztogató emberek vagyunk. Hát kérdés, hogy mások, de a legnagyobb kérdés, hogy az Úr mit mond rólam és rólunk. Ő minek tart? Ő hogy ítél felőlünk? hogy mi fosztogató emberek vagyunk az ősze, vagy adakozók. Hát gondolkozzunk el ezen, testvérek, akár itt is, és akár otthon is, és tegyük ezt a kérdést tisztában az Úrral, most lezárva egy időszakot itt az úrvacsoraosztás előtt, és kezdve egy új időszakot, tegyük tisztába ezt a kérdést az Úr előtt, saját magunkba. És adja az Úr, hogyha megítél minket, akkor kimondjuk, hogy jaj nekem, mert én rajtam is erőt vett ez a babiloni, vagy nem tudom én milyen mentalitás, ez a kabzsi, bírvágy, ez az erőszakos, csak nekem mentalitás. Hát Isten, könyörülj rajtam a Krisztusért, hogy ne ez legyen bennem, hanem hadd legyen bennem az az indulat, mely lakozott a te fiadban, és lakozott benned is, hogy te csak adsz, és adtál. Segíts, hogy adni tudjak. Lelkileg is, testileg is, minden, hogy adni tudjak, és gazdagítani, akiket rám bíztál. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, téged dicsőítünk azért, mert mi a te szegénységed által gazdagodhatunk meg olyan kincsekkel, amelyekre sehogy és sehol nem tudnánk szert tenni, hiszen kitől kaphatnánk bűnbocsánatot, teljes elengedését a mi összes nyomorúságunknak, kitől kaphatnánk meg az örök életet az Isten országában, kitől kaphatnánk már itt a földön teljes, boldog és értelmes életet. Te vagy az, aki mindezeket nyújtod nekünk ingyen ajándékképpen. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk, mint általad meggazdagított emberek, és hálát adhatunk minden gazdagságunkért. Segíts, hogy ne azt nézzük, hogy mi nincs nekünk. Látod, hogy a világ folyamatosan erre tereli a gondolatainkat és a figyelmünket, hogy mink nincs, mi az, amit még meg kell szereznünk, mi az, ami után kell nyúlkálnunk, és harcolnunk, és küzdenünk, és vért izzadnunk. Hadd lássuk, Úr Jézus, hogy mi az, amit benned megnyertünk. És segíts, hogy mindazt, amit nekünk adtál, tudjuk továbbadni. Ha lelki kincsek, ha szellemi kincsek, ha testi javak, segíts, hogy minden tovább tudjunk adni, amit nálunk helyeztél el. Hadd legyünk mi, Urunk, a mieinket gazdagító emberek. Úgy szeretnénk ebben is rád hasonlítani, téged tükrözni. Segíts, hogy a gyerekeinket, házastársunkat, az unokákat, a munkatársainkat, és tanulótársakat, kollégistatársakat, és mindazokat, akik mellettünk vannak, hadd tudjuk gazdagítani őket a tőled vett drága kincsekkel. Köszönjük néked, hogy te nem akarod, hogy mi másokat fosztogató emberek legyünk, mások vérét szívó, másokat elszegényítő, ellehetetlenítő emberek. És köszönjük, hogy te általad, Úr Jézus, lehetséges, hogy tényleg ne legyünk ilyenek. Segíts, Úrunk, és áld meg a szívünkben a te igéidet ma este is, és add, hogy tudjunk csendes magányunkban ezeken eltöprengni, imádságban előtted átgondolni, és te előtted elrendezni ezeket a dolgokat a mi szívünkben és életünkben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és kérhetünk, hogy áld meg további karácsonyi készülésünket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 208. énekünk első négy versét, 208. első négy versét, Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. 208. első négy versét mondjuk el, és amíg keresik a testvérek, hirdetem, hogy ha Isten segít, holnap este is 6 órakor lesz egy istentiszteletünk, készülünk az úrvacsoraosztásra, ünnepi úrvacsoraosztásunkra. Szeretettel hívunk és várunk holnap is mindenkit. Tehát 208 első négy verse.
Áldást, békességet kívánok a testvéreknek.